Kedves hallgatom! Zofóniás próféta könyve alapján arról beszéltünk legutóbb, hogy a külső szennyeződés mindig a belső szennyeződésnek a tükre. Amikor valaki rendbe jön Istennel, akkor nem halmozza fel a szemetet egy másik ember ingatlanán, és nem önti tele a csobogó patakot törmelékekkel. Akik ma szennyezik a lakott földet, azok istentelen emberek. Néhány évvel ezelőtt a vidékünkön összejöttek a hippik, a megtéretlen fiatalok, és az egyik legelőn tartottak nagy gyűlést, hogy tiltakozzanak a szennyeződés ellen. Hangosan ecsetelték, hogy milyen szennyeződést okoznak a nagy gyárak a kéményükön át kiáradó káros anyagokkal, és az ipari termelés nyomán visszamaradó szemét kiürítésével. Nagyon őszintén szólva, egyetértek velük, hogy az mind szörnyűség, ami ma végbe megy ezen a téren, de az a különös, hogy miután megtartották tiltakozó gyűlésüket, a városunknak nagy összeget kellett fordítania a legelő megtisztítására, amelyet a szennyeződés ellen tiltakozó fiatalok beszennyeztek. Hadd mondjam neked, kedves hallgatóm, hogy belülről szennyesek az emberek, mert nem békülnek meg Istennel, és így nem csoda, hogy tönkreteszik a földet. Az emberek ma elpusztítják a földet, amelyen élnek, és Isten ezért ítélte meg Jeruzsálemet is, mert lakói beszennyezték városukat. Jól lehet, az kiváltságos város volt, és dicsőséges, csodálatos lehetőségeket nyert. Ez a mi városaink képe is, de ez az emberiségre is rámutat, általánosságban. Figyeld meg Pál ítéletét a római levél 3. részének 16. verse szerint. Romlás és nyomorúság jár a nyomukban. Milyen valóságos képe ez az emberiségnek? Az ember mindenütt otthagyja konzervdobozait, meg szemetét, ahova csak eljut a föld hátán. Miért emelte ki Isten éppen Jeruzsálemet? Azért, mert az kiváltságos város volt. Ott feküdt Isten temploma. Onnét hirdették Isten igéjét. Ezért ítélete szigorúbb, mint más városok ítélete. Isten nem csak szennyesnek és tisztátalannak nevezte Jeruzsálemet, hanem erőszakos városnak is. Azért elnyomó város, mert nem tartja tiszteletben népének jogait, különösen a szegényekét. Nem veszi őket számításba. Elnyomja a szegény népréteget. Azt hiszem, ez a mi országunkban is megtalálható. Nem a politikusokról és valamelyik pártról beszélek, hanem arról, hogy ez jellemző egész társadalmi berendezkedésünkre nézve. A vezetők mindig újabbnál újabb programokkal állnak elő, hogy segítsenek a szegényeken. Érdekes, hogy egy-egy ilyen programmal mindig valamelyik gazdag képviselő hozakodik elő. Kezdjük azzal, hogy nem is tudja, miként éreznek a szegények. Nem ismeri nehézségeinket. Még sohasem találkozott szegénységgel, és sohasem bizonyítható, hogy a szegényeken akar segíteni. Inkább segíti a bürokratákat, de nem a nincstelen népréteget. Nem gondolom, hogy a szegényeken bármilyen terv segít, amit az emberek találnak ki. A probléma egyik része az, hogy a középosztályra kell kivetni az adót annak érdekében, hogy egy-egy ilyen programhoz elegendő pénzt szerezzenek. Őszinte leszek előtted. Inkább kívánom, hogy kerüljek ki a középosztályból, akár fölfelé, akár lefelé, mert a középosztály teszi lehetővé a felsőbb osztálynak, hogy elvegyék pénzünket a szegények vagy az alsóbb néposztály megsegítésére. Személyesen szeretnék kikerülni a középosztályból valamelyik egyéb néposztályba, mert az kényelmesebb volna. Isten azt mondja, hogy megítéli Jeruzsálem városát a szegények elnyomása miatt. ezzel még nem fejezte be ítéletét. Most részletezi Jeruzsálem bűnét. Nem hallgatott a szóra. Nem fogadta meg az intést. Nem bízott az Úrban. Nem járult Istene elé. Zofóniás könyve, 3. rész, 2. vers. Nem hallgatott a szóra. Isten meghirdette ítéletét. 185 ezer asszíriai érkezett Jeruzsálem falai alá, és nagy rémületet okozott a népnek. Végtelenül elkeseredtek. Részben már ítélet alá kerültek, de Isten felfüggesztette az ítéletet. Azt gondolnád, hogy megtanulták leckéjüket, és visszafordultak Istenhez. De nem ezt tették. Ugyanígy sok keresztény, aki szenved, sohasem tanulja meg, hogy Isten miért engedi meg a szenvedést. Isten sohasem enged olyat történni az övéivel, amivel nincs valamilyen célja. Ez a város, mint sok más város a világon, nem fogadta meg az intést, nem tanulta meg a leckét, nem bízott az Úrban. A város egyáltalán nem bízott Istenben, hanem máshova fordult segítségért. Amikor a mai Izrael ünnepelte fennállásának egyik nevezetes évfordulóját, ezt a jelszót írták föl. A tudomány békét hoz ebbe az országba. A Biblia azt mondja, hogy a Mesiás a béke fejedelme, és egyedül ő hozhat békességet a földre. Nem bíznak benne, hanem a tudományban bíznak. Hidd el nekem, hogy az évforduló után Izrael azonnal háborúba keveredett. A tudomány nem teremtett békét abban az országban, és mi sem tudunk békét teremteni a földön. Nem járult Istene elé. Ma az emberek nem sietnek Isten felé. Inkább távolodnak tőle, a lehető leggyorsabban. Milyen valóságos képe ez Jeruzsálem városának? Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok, a bírák, mint a pusztai farkasok. Egy csontot sem hagynak reggelre. Zofóniás könyve 3. részének 3. verse. Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok. Isten most a nemzet vezetőiről beszél, és amikor mi is ítéletről szólunk, akkor valamelyik nemzet vagy város vezetőségére kell gondolnunk. Amikor országunkban valaki pályázik a jelöltségre, mindig azt ígéri, hogy majd törődik velünk, segít rajtunk, és tesz valamit az érdekünkben. Eddig még senki sem tett semmit, sem a városok szintjén, sem országos szinten. Miért? Mert olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok, csak zajongani tudnak. A bírák, mint a pusztai farkasok. Ma másodlagos értelmezésünk van a farkasokról, és bizonyos vagyok benne, hogy az Úr ezt a gondolatot is belefoglalta ebbe az ítéletbe. A bírák, mint a pusztai farkasok. Más szóval, készek dolgozni éjjel és nappal, de nem a népért, hanem magukért. Egy csontot sem hagynak reggelre. Készek megszerezni mindent, amit megszerezhetnek. Dr. Feinberg így magyarázta. A nép bírái tele voltak kielégíthetetlen kapzsisággal, mindent elnyelve féktelen éhségükben, semmit sem hagytak reggelre. Akik a vezető tisztségek után futnak ebben az országban, segítséget ígérnek, de nem segítenek, hanem a maguk jólétét mozdítják előbbre. Mire nyugdíjba vonulnak hivatalukból, meggazdagodnak. Ezért ítélte meg Isten Jeruzsálemet. Júda népe rendelkezett Isten igéjével, mint mi is. Amit Jeruzsálemről elmondott a próféta, az érvényes ránk is. Ha Isten ma megszólalna a mennyből, akkor ugyanezeket mondaná nekünk is. Profétái hitványak, csalók, papjai szentségtörők, önkényesen magyarázzák a törvényt. Zofóniás könyve, 3. rész, 4. vers. Profétái hitványok. Ez azt jelenti, hogy nem Isten igéjét továbbítják, hanem egy kis izgalmas pszichológiát, néhány igeverssel keverve, mint ahogy porcukorba mártják az orvosságot. Ezt a fajta táplálékot szolgálják fel manapság. Nem beszélnek ítéletről, vagy arról, hogy a bűnösöknek Krisztushoz kell jönniük. Profétái csalók, vagyis szélhámosok, vallásos szédelgők. Hadd mondjam ismét, hogy olvasd el Máté evangéliuma 23. fejezetét, és lásd meg, változott-e Isten? Abban az Úr Jézusnak a vallásos vezetőkről mondott ítéletét találhatod. Papjai szentségtörők. Ez szörnyű cselekedet. Hogyan szennyezték be a szent helyet? Úgy cselekedtek, hogy a kívülállók elvesztették a szent értékek iránti tiszteletüket. Életükkel undort keltettek a templommal és a szent helyjel kapcsolatosan. Ugyanez történt Sámuel korában, amikor Éli volt a főpap. Az emberek többé nem tisztelték a vallást. Ma is igaz az, hogy az egyház elveszítette befolyását. Meg kell mondanom, hogy az egyház nem érdemli meg a külvilág tiszteletét, amikor nem úgy mutatja be az egyházat, mint szent közösséget, és az élő Isten tulajdonát. Önkényesen magyarázzák a törvényt. Más szóval nem törekszenek a pontos értelmezésre. Lényegében azzal szegik meg, hogy nem tanítják Isten igéjét. A törvény itt Isten teljes igéjét jelenti. De igazságos közöttük az Úr. Ő nem követel álnokságot. Ítéletét minden reggel napfényre hozza. Nem marad az el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Zofóniás könyve 3. részének 5. verse. De igazságos közöttük az Úr. Ő nem követel álnokságot. Isten nem cselekszik gonoszságot. Amikor népe bűnben él, és Isten semmit sem tesz ez ellen, úgy tűnik, mintha Isten jóvá hagyná ezt a fajta életmódot. Isten azonban azt mondja, hogy majd megítéli népét. Ő nem cselekszik álnokságot. Ítéletét minden reggel napfényre hozza. Nem marad az el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Az igazságtalan ember egyszerűen tovább vétkezik szégyentelenül. Nem törőd be azzal, hogy mit tart róla a közvélemény. A 6., 7. és 8. versben a nagy nyomorúság korszakának a képe áll előttünk, amely a jövőben valósul meg az Úr nagy napján, amiről Zofóniás már beszélt. Zofóniás Jeruzsálem városának ítélete után szólt a világ népeinek ítéletéről az utolsó napokban. Ez az ítélet azonos a harmageddóni ítélettel, ami Krisztus földre történő visszatérésével ér véget. Népeket írtottam ki, elpusztultak bástyáik, utcáikat feldúltam, senki sem jár rajtuk, romba dőltek városaik, elnéptelenedtek, lakatlanok. Zofóniás könyve, 3. rész, 6. vers. Megnyertem azt a kiváltságot, hogy az ősi korok nagy civilizációinak romjai közt is járhattam. Mostanában látogattam meg Osztiát, a rómaiak játszóterének a romjait. Csak 20-25 kilométernyire van Rómától, de nem nagyon ismerik. Később majd ismerté válik, amikor Róma tovább terjeszkedik, és turista attrakciót csinálnak belőle. Osztia volt a római birodalom Las Vegasa. Amint az ember ott áll a város romjainál, és látja a római út kövezetét, amelyet elkoptattak a szekerek kerekei, arra gondol, hogy azokat az utcákat valamikor tömegek töltötték be, és az a város csodálatos volt az aranykorban. Itt Isten így szól. Én elpusztítom azt. Nagyon nehéz elhinnünk, hogy fővárosunk egyszer sivataggá válik, de megtörténhet. Nehéz elhinnünk, hogy a világ legnagyobb városa, New York, valamikor megsemmisül, de megtörténhet. Azt gondoltam, hogy félni fog engem, és megfogadja az intést. Akkor nem pusztul el lakóhelye, úgy, ahogyan meg akartam büntetni. De ők egyre gonoszabb tetteket követtek el. Zofóniás könyve, 3. rész, 7. vers. Az ítélet figyelmeztetése és a már bekövetkezett kisebb ítéletek sem hatottak rájuk. Ez végül elindítja ellenük az Úr nagy napjának ítéletét, a végső csapást, amely az egész világot utoléri. Azért várjatok rám, így szól az Úr, arra a napra, amikor előlépek, mint vádló, mert úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a népeket, egybegyűjtöm az országokat, és kiöntöm rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét. Bizony, felindulásomnak tüze pusztítja majd az egész földet. Zofóniás könyve 3. részének 8. verse. Ez a föld, amelyen élünk, ítélet felé tart. Jól lehet, az emberek ezt nem hiszik el, mégis ítélet áll a világ előtt. Ezt az ítéletet az vezeti be, hogy az Úr Jézus Krisztus visszatér-e földre az ő egyházáért. Akkor kezdődik el a nagy nyomorúság időszaka, ami akkor ér véget, amikor eljön, hogy létrehozza királyságát e földön. Most a sötétségből tovább lépünk a napfényre, hogy meglássuk, milyen áldások várnak ránk. Ami Zofóniás kis könyvét illeti, a viharnak vége. A könyv sötét figyelmeztetésekkel és baljóslatú ítéletek zajával kezdődik. E fejezet első része, amely Jeruzsálem városának megítélésével foglalkozik, csak nem félelmetes még az olvasása is. Rémületes, amikor látjuk a nagy nyomorúság képét, amikor Isten megítél minden nemzetet, amely Jeruzsálem ellen vonul az utolsó napokban. Ezzel összhangban van Zakariás próféta könyvének 14. részében az első 3 versben leírt ítélet. Eljön az Úrnak a napja, amikor osztozkoznak a tőled elvett zsákmányon, mert összegyűjtök minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat és meggyalázzák az asszonyokat. A város fele fogságba megy. A megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból, de az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor a csata napján. Eddig az idézet. Zofóniás könyvében kétfajta ítéletet láttunk. Isten megítéli saját népét, ami mindig dorgálás és fenyítés. Akit szeret az Úr, azt megdorgálja. Zsidókhoz írt levél 2. rész 6. verse. Más szóval, fegyelmezi gyermekét, dorgálja gyermekét. Aztán Istennek meg kell ítélnie a hitetlen világot is. Ez az ítélet képe, amit e könyv tár elénk. Zofóniás könyve olyan, mint egy floridai hurikán, texasi tornádó, Mississippi özönvíz, minnesotai hóvihar és kaliforniai földrengés együttesen. Amint olvasod ezt a könyvet, talán arra gondolsz, hogy Isten gyűlöli az ő népét, és utálja az emberiséget is általánosságban. Talán úgy véled, hogy ő önkényesen, kegyetlenül és brutálisan ítél, és hogy érzéketlen és hajthatatlan szívű, pedig Isten még ítéletében is a szeretet Istene. Imádkozzunk! Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy bűneim ítéletét Fiad, az Úr Jézus Krisztus vállalta magára. Fogadj el engem az ő érdeméért, és részesíts kegyelmedben. Ámen.